Magasztalja az én lelkem az Urat, mert jó, mert örökké való az ő irgalma. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket a 66. Zsoltárral kezdjük meg első versével. Örvendj egész föld az Istennek. Keressük a 254. dicséretünket, és végig énekeljük szép magyar dallam sztárai, lendületesen, jó, hangsúlyosan, mindenkorról áldom az én Uramat. ami segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek ígéjét hallgassuk meg, amint az megiratott, a Máté evangélium a 15. részéből, a 21. verstől a 28. versig bezárunk.
Jézus eltávozott onnan. Tírosz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme egy kánaánai asszony, aki arról a vidékről jött, így kiáltott fel. Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Lányomat kegyetlenül gyötri az ördög. Ő pedig egy szót sem felelt. Tanítványai oda mentek hozzá és kérték. Küld el őt, mert kiabál utánunk. De ő így felelt. Én csak az Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és azt mondta, Uram, légy segítségül nekem! Ő erre így válaszolt, nem jó a fiak kenyerét elvenni és odavetni az ebeknek. Az pedig azt mondta, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek az urak asztaláról lehullott morzsákból. Ekkor Jézus azt mondta neki, asszony, nagy a te hited, legyen neked a te akaratod szerint. És leánya meggyógyult attól a pillanattól fogva.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, gyertek, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, csak az lehet a kérésünk, mint ennek az asszonynak, könyörülj rajtunk. És azért jöttünk most ide, hogy ezt elmondhassuk neked, és azért vagyunk itt azzal a reménységgel, hogy megszólal a te felszabadító, megbocsátó, felemelő, megépítő hangod, amelyben vesszük a bocsánatot. Köszönjük, hogy ennek már is jeleit látjuk az asztalon, és így készülhettünk a mai nap ide hozzád, azzal a bizonyossággal, hogy te úgy fogadsz bennünket, mint atya a gyermekeit, azzal az örömmel, azzal a szeretettel és azzal a megbocsátással, amelyre naponta van szükségünk. Könyörgünk azokért, akik nem tudnak itt lenni, könyörgünk a betegekért, hogy ők is közösségbe lehessenek velünk, mindazokkal, akiknek valami tenniük kell, és kötelességük elszólítja, de mégis inkább itt szeretnének lenni. Te gyülekezeted akkor is él, amikor nincsen itt testileg, de lelkileg egy közösségben vagyunk az Úrban. Hadd éljük át ezt ma különösen, amikor határon túli testvéreinkre is gondolunk, akkor az elmentekre is gondolunk, és amikor gondolunk a gyermekeinkre és a kicsinyeinkre is egyaránt. Légy közöttünk, hallgasd meg a mi imádságunk, szenteld meg a mi Isten tiszteletünk, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket, ha van, látszik, hogy kitört a tavasz, igaz? Na hát azért, mert egy-kettő van. Gyertek, te el voltatok bújva valahol itt közben? Na gyere, te is! Tündék magát, ásítozik nagyokat. Gyertek, gyertek. Gyere. Fogd meg a kezét, te segítod azt a kisfiút mögötted, ő láthatóan még nem tudja, hova kell menni. Gyere oda, menjél oda, sor végére, fogd meg ott a tő kezét. Na, főnök, akkor mi van? Úgy, a baba kezét is megfoghatod, azaz, azaz, jól van. Na! Akkor most kérem szépen, hogy egy, most húrom, hogy sok kicsi gyermek van itt, ez igen, egy szép nagyot köszönjetek nekem. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Hát, én arra készültem, hogy valami iskolás dolgot fogok nektek mondani. Aztán, hát ki az, aki iskolába jár már közületek? Tegye fel a kezét. Hát jó, azért vannak egy páran. Ó, ti is már jól van. Zobisok meg majd figyelnek. Jó, elég, köszönöm. Csak eszembe jutott reggel, hogy kinéztem, hogy milyen szép márciusunk van, és mindjárt itt a március 15, és aztán úgy látszik, hogy erre tovább, ide jövök a mikrofonhoz, tovább gondolkodtam azon, hogy mikor drága egy dolog, és mikor olcsó. Hát még ha aranyból van, akkor biztos drága valami, de azt gondolom, amiből sok van, az nem szokott drága lenni, igaz? Amiből kevés van, vagy csak egy, az nagyon drága, igaz? Hát mondjuk, hát amiből csak egy van. A lelkünk, hát meg ma mindjárt bele is trafáltál, például a lelkünk. Igen, Istenből is csak egy van. Ott az utódom, ott kopogtat már, jól van. Ott kopogtat már, jól van. Aztán vannak még ennél hát ilyen, hogy mondjam, kézzelfogható valóságok itt a közelünkbe. Például haza hány van? Egy. Hát mondjuk inkább így, hogy szülőföld az csak egy van. Igaz? Mert haza az lehet, hogy van több is valakinek. Itt is otthon van, meg ott is, de a szülőföldből csak egy van, igaz? És ez nagyon drága. És akkor, amikor ugye közeledik a március 15, akkor mit ünneplünk? Hát a nemzetet, abban is csak egy van, így van. Akkor gondolja arra, hogy annyira drága volt, hogy emberek a saját legdrágábbat adták oda. Mit adtak oda? Az életüket. Nem tudom, van-e még ma olyan ember. Ugye manapság azt mondják, hogy micsoda ötlet. Odaadni az életünk a hazáért, de azok nem gondolkodtak, hanem odaadták, azért van nekünk. És akkor most eszembe jut egy másik történet, ma már így belejöttem a mesélésbe, hogy például 1946, 44, 45, 46-ban volt az én drága nagybátyám, aki akkor érettségizett, akkor tájt, és ide-oda tolta a háború, meg a határok, meg minden, azt hiszem 16 iskolába járta ki az iskoláit, és az érettségiét is úgy tette meg, hogy legalább 8 gimnáziumba kellett neki járni, de úgy, hogy már ide járt Magyarországra iskolába, közben még a nagyanyám ott lakott a Felvidéken, és várta, hogy mikor fogják kitelepíteni, és hogy ő iskolába tudjon járni, és le tudjon érettségizni, körülbelül több mint 10-szer átúszta a Dunát. Tehát úgy járt iskolába, hogy fogta, átúszta a Dunát, elment iskolába, ott volt egész héten, hazament, visszavuszott. Így érettségizett le. Erre mit mondunk? Mert neki annyira fontos volt, hogy tanulhasson. Nem volt iskola, már elvették. Nekünk meg annyi iskolánk van, mint a nyű, igaz? Azt se tudjuk, hova megyünk, be menjünk. Annyi van, válogathatunk. Igaz? Hát csak itt hány iskola van? Általános iskola a kerületben. Rengeteg. Gimnázium is lesz egy pár, igaz? De ő neki nem volt neki, át kellett úszni a Dunát. És ha elkapták volna, elküldték volna Csehországba kényszermunkára. Vagy ha nagyon hideg a Duna, belefullad. Vagy elkapták volna a magyarok. Tehát, és ő így tette le az érettségét, az, hogy tanul. Hogy iskolába mehetett. Ez ekkora dolog volt. Aztán mi lett vele? Akkor már gyorsan befejezem a történetet. Átjött, már nem is ment vissza. Aztán megjött a család is, és elment kalauznak. Na, mondtam magamban, szép dolog, ezért kellett annyit beszélyeztetni az életét, hogy még én kalauz legyen. Hát mit csinált, mint kalauz? Tanult. És mi lett belőle? Egyetemi diplomát szerzett, és utána az ország egyik legnagyobb cégében főosztályvezető lett. És ez ott kezdődött, hogy átúszta a Dunát, mert neki iskolája sem volt. Igaz? Tehát ami drága, bó kevés van, megbecsüljük. És megbecsüljük a sokat is. Örülünk, hogy nekünk már nincsenek ilyen gondjaink, hogy nincs iskolánk, van iskolánk, hála Istennek, igaz? Aki majd oda fog jönni, az már nagyon várom. Na, áldás békesség!
Áldás békesség!
Köszönöm szépen, menjetek szépen, és addig a 174. dicséretünket keressük ki. Gyere, főnök, nyugodtan, gyere, ne félj, menjél velük, játszanak, jó? Ügyesen, 174. dicséretünket énekeljük. Csak megszökött. Atya, Fiú, Szent Lélek.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten hozzánk szóló üzenetét, úgy, amint az megvan írva a Máté írása szerinti Szent Evangélium 15. fejezetének a 21 és következő verseiben. És elmenvén onnét Jézus Tírus és Szidon vidékeire tére, és íme egy kananai asszony jövén ki abból a tartományból, kiáltva néki, Uram Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Kedves testvéreim, helyeinket foglaljuk el. Megköszönöm presbiter testvéremnek, hogy a mára kijelölt alapigét végig elolvasta, már csak időnyerés céljából sem olvasom végig újból. Már itt a prédikáció elején arra kérem minden testvéremet, hogy velem együtt azért imádkozzunk, hogy nehogy valamiképpen az igét félreértelmezzük, akár tévedésből, akár szándékosságból, távol legyen tőlünk. A kananeus asszony leánya meggyógyításának a története, az páratlan az egész Szentírásban. Olyan dologról hallunk, amitől az ember azt se tudja, hogy higgyen-e a fülének, higgyen-e a szemének, amikor olvassa. Jézusnak ugyanis nagyon furcsa viselkedését tárja elénk a felolvasott szent ige. A történetet megelőzően Jézus a farizeusokkal és az írástudókkal volt kénytelen vitatkozni, mert ezeknek ez volt a mesterségük, hogy állandóan belekötöttek Jézusba. Azt akarták, hogy törbe csalják, valamiképpen elítéltessék, halálra ítéltessék. A farizeusok és írástudók Izrael elitje, Izrael krémje mondanók. A farizeusok, a perusim, ugye az elkülönülők, a néptől, a föld népétől, ma így mondanák a prolitól magát elkülönítő, gőgös, magába zárkozott értelmiségi vagy eféle, és a többiek se jobbak a deákné vásznánál, mert a törvénytudók úgy viselkednek, mintha ők lennének az Isten fiának a helyében. Fogják magukat, és kezdik okítani azt, aki a testélet ige. Megmondják, hogy hogyan kell viselkedni, mit ír elő a törvény, és nem tudják, hogy Jézus azért jött, hogy a törvényt eltörölje, hogy a kegyelmet elhozza számunkra. Kérdezik, mondják, hogy mit kell tennie, mit csinálnak. Nem veszik észre, hogy Isten az egyszülött fiúban, az Isten fiúban, ugye, az Isten emberben a szekularizáció tökélye, már pozitív értelmében. Mert a mennyei világivá lett, csak nem úgy, ahogy mi a világit ma szoktuk értelmezni. Jézus ott hagyja őket, faképnél hagyja őket, foglalkozzanak ők egymással, duzzogjanak önmagukban. És elmegy Szidon és Tírus vidékére. Ez a két város erősen technicizálódott, magas technikával rendelkező emberek, és viszonylag a kultúrájuk is magas műveltségű emberek, de közben azért pogányok. És a zsidóknak, ugye, hogy Józsefus Flavius, a zsidó történetíró leírja, a zsidóknak a legirtózatosabb, a legnagyobb ellenségei. Ugyanis, hogy azt mondják, hogy elvették a hazájukat, hát, és ezért a két nép között nagyon-nagyon mély gyűlölet volt. És akkor oda jön ez a kananeus asszony Jézushoz, és elmondja, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajta. Kiált vala. Az imádság különben egyszeres, mint kiáltás, viszont Istenhez való kiáltás egyik formája. Te hozzád kiáltok, Úristen, van egy ilyen zsoltár énekünk is. És anélkül, hogy eltúloznánk ezt az evangéliumbeli megjegyzést, azért az evangélista fontosnak tartja, hogy megjegyezze, hogy ez a nő, aki kijön, Jézushoz szalad, Jézushoz kiált, ez kananeus asszony. Nem szabad ezt eltúlozni, de azért fontosnak tartja megjegyezni. Van valami, egészen valami halvány, sejtelmes dolog, de van ebben valami olyan, mint ahogy mondjuk nekünk Erdélyben azt mondja, hát magyar, de azért rendes, vagy a másik, hát azért jó, vagy akkor mi is azt mondjuk, hogy ne, ez egy nem tudom miféle, most nem idézem. Jó. Hát van egy ilyen dolog benne. Az, hogy megkülönböztetik, hát abban nincs önmagában semmiféle baj, nem volna. Hát hál' Istennek, hogy egymástól megkülönböztethetők vagyunk, mert ha nem zavarba jönnénk, személyiségi zavarba kerülnénk, nem tudnám, hogy ne, én vagyok-e, te vagy én. Hát ezért jó, fontos, de azért benne van az, hogy ez úgy valahogy egy csepp hangsúlykát kap azért, hogy na ez az asszony, hát mit keres ide, mit keres itt. Az volt a korabeli gondolkodás, hogy egy igazi mély vallásos ember hálát adott az Úristennek, hogy ő nem lett asszony, nem lett pogány, nem lett rabszolga. Na, és fogja magát ez az asszony, pogány létére oda is kiabál, lármázza. Lármázik. Hát, miféle orcátlanság gondolják ott a tanítványok, és gondolhatjuk mi. Ha nem elég, hogy pogány, a tetejében még asszony is. Hát akkor nincs is olyan nagyon messze ez a gondolkodás magunk világában se, és ma ugyancsak ugyan mókásan énekeljük, de azért jó örömmel, hogy asszony, te csak hallgasságért ne háborgass. Jézust igenis ez az asszony háborgatja, de milyen csodálatos, azért nem akármilyen háborgatás ez, mert bezzeg a Jézus nemzetbeliei, azok azt mondják, hogy ez egy csaló, ez egy ámító, ez Isten káromlás szól, és ez az asszony, és fogja magát ez a pogány asszony, és ez két fontos dolgot mond, egy vallástétel tulajdonképp, először is urának nevezi Jézust, és a Dávid fiának. Benne van ebben mind a hit megvallása, az alázatosság, és benne van a messianisztikus jövendőléseknek a Jézus Krisztusban személyében, a Jézus személyében való meglátása, felismerése is. Ezért nevezi őt így Uram és Dávid házából való messiási király. És ez a leányáért aggódó asszony akkor azt mondja, hogy segíts, mert súlyos beteg a leányom. És akkor egy valami döbbenetes dolog következik. Hát az ember szívesebben nem olvasna ezt, de hát nem lehet kiírni az evangéliumi szövegből, a bibliai szövegből. Nem lehet átugrani rajta, és itt pedig aztán, ha akarjuk, hanem ezt így kell lássuk, így kell olvassuk. Jézus pedig egy szót sem felele néki. megdöbbenéssel halljuk. Jézus, a mi Urunk, Jézus Krisztus egy szót sem szól ennek az asszonynak. Hallgatásba burkolózik. Mit jelenthet ez? Mit tud ez ugyanbizony jelenteni? Egy asszony kiált, egy fájdalmas szívű asszony kiált, s Jézus egy megvető némasággal, mert hiába cifrítjük a dolgot, erről van szó, úgy néz ki, hogy Jézus egy megvető némasággal viszonyul ennek az asszonynak a kiáltásával. Hogyan lehetséges ez, hogy Jézus nem válaszol a kérő imádságra? Hát mi nem ilyen Jézusról hallottuk, és az előbb kiment, kivonó gyerekeknek sem ezt szokta mondani a lelki pásztoruk, vagy más sem. Jézus nem így mutatja be, hogy oda imádkozzunk, és akkor Jézus nem szól semmit. Némaságban burkolózik, és azt mondja, te bajod. Cserben hogy. Nem ilyen Jézust tár elénk az evangélium maga teljességében. Milyen Isten? Isten pontosan olyan, ahogyan az evangéliumok a názáreti Jézus Krisztus személyében számunkra, részünkre, késői korok gyermekei számára is bemutatják őt. És akkor itt, akkor mégis, hogy illeszthető ez így bele? Hát akkor, hát hiába ostromoljuk az eget. Millió kérésünk van, nyomorúságunk, kinek a maga életkörülményeihez képest. És akkor Jézus nem válaszol nekünk. Az Úr Jézus Krisztus imádkozó tanítványai közül az egyik legbuzgóbb, így szokták emlegetni, Luther Márton volt. Ő az Úr Jézus Krisztusnak ezt a felhívását keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatok néktek. Ja, így magyarázta, hogy van úgy, hogy Isten elzárkozik egy kamrácskába, nagyon édes ez, ahogy reformátor ezt ilyen tényleg képletesen mondja, bezárkozik egy kamrácskába, és nem akar ránk hallgatni. De az Úr Jézus azt mondja a tanítványoknak, nekünk is, hogy ne hagyjatok békét az Istennek. Addig dörömböljetek, addig keresetek, zörgessetek, amíg meghallgat titeket. Ez az imádság álhatatosságra vonatkozható törvénye és szabálya. A tanítványok bizonyára azt gondolták, amikor Jézus nem szólt semmit, no, milyen jó, hogy a Mester is voltak éppen, velük egyformán gondolkodik. Hogy úgy mondjuk, az Úr Jézus Krisztus is, de velük egy húron pendül. Mert azt mondja, amikor a tanítványok sürgetik, hogy már bocsássa el, hogy már adjon békét neki, bocsássa el, menjen el onnan, hogy hagyja őket békén. Jézus azt mondja, hogy nem küldettem, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Hát micsoda szükkedőség ez? Hát Jézus ilyen. Hát ne ragad így pitiánel és szeretetlen nacionalizmusnál. Hát ilyesmire tanít bennünket? Így kövessük. Hihetetlen és kiábrándító dolog. Méltán kiábrándulhatott volna ez a pogány asszony is, hogyha Jézus ilyen ennyire nyilvánvalóan kirekesztő. Ahelyett, hogy meggyógyítana, egy vérző szívet még jobban megsebez. De ez az asszony kiállja a hitnek a próbáját. Továbbra is kitart, mert fölismerte, hogy Jézus az egyetlen, aki segíthet a maga nyomorúságában. Az ő pogány bálványistenei cserben hagytak, de Jézus azt hallotta, hogy még a démonok is engednek, még az ördögök is engednek neki. Azért nem retirál, hanem Jézushoz menve, mert tudja, hogy ez az egyetlen egy esélye van Jézushoz írve, ezt olvassuk az evangéliumi híradásból, leborul előtte, és mondotta, Uram, légy segítségül nékem. Az eredeti görög szöveg, a kifejezés, a proszkünézist, ezt a kifejezést használja. Nem görög óráról van szó, de azért lényeges, hogy rávilágítsunk, ez a görög szó azt jelenti, hogy kutya módjára Jézus lábai elé leborulni. A szentképekről mondották annak idején zsinati határozatban a régiek azért, hogy az a timétiké proszkünézis, a hódolat teljes tisztelet. Ez a helyes magatartás, akik így ezt mondották, tanították. A Jézus lábai előtt kutyaként való leborulás a teljes megalázkodást jelenti. Úgy, ahogyan a kutya is oda megy az ő gazdájának, a lábai elé, oda lekucorodik, megkucorodik, lehasal, és aztán várja, történjék, aminek történnie kell. Gazdája, ha akarja, beletörüli a piszkos, sáros lábát, ha akarja, megrúg, belerúg, bármi. Ő oda megy, ez. Na hát ez, ennek az asszonynak a magatartásában ez a teljes önátadás. Ez a Isten előtt, a Krisztus lábai előtt való teljes megalázkodás. Úgy, ahogy a Heidelbergi Káté is ugye figyelmeztetett egy helyen, hogy megvalljuk a magunk teljes bűnét, és teljességgel megalázzuk az Isten színe előtt magunkat. De benne van ebben, egyéb is nem csak a megalázkodás, mert nem szolgalelkűségről van itt szó, és nem erre tanít az írás, akik így gondolják, vagy így tanították, így ateistáskodtak, azok nem értették a dolog igazi lényegét. Mert ebben benne van az gyermeki bizodalom is, annak az ismerete, a hitnek az a merészsége, és az a bizodalma, hogy tudja, hogy kinek hiszek. Tudom, hogy ki előtt alázkodom meg, az előtt, az Úr előtt, aki majd érettem, az ő életét adja, aki az én életemnek a meggyógyítója. És akkor mégis a történet folytatásában szinte alig jut az ember lélegzethez, amikor ezt olvassuk tovább, már nem is tudom, hova lehet még feszíteni a dolgot. Jézus a lábai előtt heverő asszonynak ezt mondja, hogy nem jó a fiaknak a kenyerét elvenni, és az eveknek vetni. Ha ne az evangélium, mi szöveg tartalmazna ezt a mondatot, akkor azt mondanánk, hogy ez a nemzeti, a kifejezés kompromittát most mégiscsak használ, fai és vallási gőgnek és elfogultságnak a tökéletes dokumentuma, definíciója. Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és a kutyáknak, a kiskutyáknak odaadni, vagy akár a nagykutyáknak. Azt látom, hogy az asszony most már mégiscsak fölháborodik, és kitör erre a durva beszédre. De ki bírja ezt a próbát is, mint az ószövetségi társa Jób, aki nem hallgat a felesége tanácsára, azt mondja, most már ennyi nyomorúságot, átkozd meg az Isten, és hallj meg. Nem, hanem megmarad, és kitartja, kiállja ezt a próbát. Azt mondja, hogy ez a bűn a magunk igazi megismerése az Úr színe előtt. Azt mondja, hogy úgy van, Uram, de hiszen az evek is esznek a mózsalékokból, amik az ő uraknak azt a láról aláhullanak. Elismeri, ha kell, akár kutya mi voltát is. Amik éppen az egyik énekünk, egyik dicséretünk, a 483. éneknek megnéztem ebben az itteni énekes könyvben is benne van, annak a második versében énekeljük, hogy bár hitván férgek vagyunk, mégis már mint urunk, arra méltóztatsz, hogy fiaidnak hivattassunk, s téged atyánknak mondhassunk. Ez az asszony felismerte élete nagy nyomorúságát, de nem törődött bele. Nem törődött bele, elment Jézushoz, aki a gondok megoldója, a betegségeknek áldott gyógyító orvosa, az életünk megtartója. Egykori püspökünk Ravasz László mondott azt, hogy az életben a legnagyobb vereség megszokni a rosszat. Hát figyeljük csak meg magunkat, hogy milyen sokszor megszokjuk, beletörődünk, hát ez változhatatlan már, ez a sorsunk, nyugodjunk bele, akár családi, akár egyéni, akár egyházi, akár társadalmi, akár nemzeti létünknek abban a nyomorúságában, amelyben éppen találtatunk. Nem, dehogyis. Ez az asszony figyelmeztet minket keresztényeket pogány létére, ne nyugodjunk bele. És ott keressük a megoldásokat, ahol van. Milyen sokszor elfeledkezzünk erről a lehetőségről, hogy Jézushoz vinni a dolgainkat. Jézus ennek az asszonynak, ugye, azt mondja, hogy hát legyen a te akaratod szerint, megtapasztalja ez az asszony a megtartó kegyelmet. Nem fogadja el a gonoszt, hanem a kegyelemben részesül. Egy olyan sugárzó magasságba röpít az igének, ennek a történetnek a befejező része, amelyről Reményik Sándor a kegyelemről szóló versében csodálatosan énekel. Igazi ige hirdetés az. Jézus azt feleli neki, ó asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyul az ő leánya attól a pillanattól fogva. És most itt derül ki, hogy tulajdonképpen Jézus miért is viselkedett úgy, ahogyan az evangélium előnkbe tárja hitelesen. Azért, hogy rámutasson akkor és mai tanítványokra rám és ránk, na ti ilyenek vagytok, látjátok? Ti így viselkedtek, és most ne botránkozzunk meg, hogyha merészkedem, azt mondta, én eljátsztam most a ti szerepeteket, ahogyan ti viselkedtek. Ez a ti kereszténységetek? Ez az ti vallásosságotok? A szúnyogot megszűritek, és a tevét átengeditek. Ragaszkodtok, most szokták mondani, görcsösen ragaszkodtok hagyományaitokhoz, egyházi tradíciókhoz, sok-sok mindenféle dologhoz, kézmosásokról, vagy mikor, mert arról beszéltek, arról győzködték az Úr Jézust, illetve kifogásolták a történet végbe menetette előtt a farizeusok és az írástudók. Igen, ezeket teszitek, ezeket cselekszitek, és közben elfelejtitek azt, amit előtökbe adtam, hogy amit én cselekedtem, ti is úgy cselekedjetek, azt cselekedjétek, ha ti atyátok fiaiul. Eszembe jut egy gyermekkori történet, áldott édesapám, jó édesapám mesélte, hogy nagyapámmal valahol a bárványos melletti erdőbe mentek, és az öreg úr ugye megadta a módját, akkor nem forró nadrágban, nehogy a zőzek vagy a nyulak megbotránkozzanak, fekete ruhába és csokornyakkendővel ment, és ott az egyik patakon kellett átmenni, ahol pallóként egy tatörzs volt áttéve. És így visszaszólott, na, ne így gyerené, és erre, hogy ezt kimondta, zsupsz, belé a patakba, jól megfürödött, csak még kacagni se lehetett, mert akkor nem volt szokás így a szülőket ugye kikacagni. Hát valahogy így vagyunk mi is. Jézus megmondja, hogy viselkedjünk, de ő helyes példát mond, mi pedig makacsul ragaszkodunk a magunk vétigazságához, körömszakadtáig védjük sokszor a magunk igazát, és nem vesszük észre, úgy, mint Pilátus is, a fizikai és időbeli közelség nem garanciája annak, hogy felismerjük az igazat, az igazságot, az igazat, Hát és felismerhette volna. Kérdezi, nagyon adta, csak éppen úgy, hogy micsoda, úgyis, azt is úgy is fordítható, hogy kicsoda az igazság. Jézus azt mondja, az én vagyok az igazság és az élet elhangzott. Ugye? Testvéreim, valamiképpen azt kell megvizsgálnunk, mert Jézus tükröt tar elénk a történetben, hogy mi hogyan is állunk ezekkel a dolgokkal. Századunkat, főleg az elmúlt évszázadot is, már az ökuméné társadalmának nevezték, tartottak és tartjuk. Annak idején a nyugati egyházak szinte irigykedve bámultak bennünket, irigykedve néztek bennünket, romániai egyházakat, hogy bezzek ott, hogy milyen jól megvalósult ez a testvéri egyetemes közösség. A testvéri, hogy az persze, arról nem tudtak, ugye, hogy a protestáns teológiai intézet azért lett olyan összvérintézet, mert csak azt az egyet hagyták meg. Ugye ez nem, hogy az a nagy puszilózás ortodox és protestáns felekezetek lelkipásztorai, egyházi szolgái között azért történt, mert azt mondták, hogy gyertek csak ide, kicsi fiacskáim, hozzánk. Jó. És nem volt benne igazi lelkület. Az egész egy álságos dolog volt, és máig tart az és sok minden vonatkozásban. Úgy az jut eszembe, hogy 1989 úgy decemberében, december elején, és úgy 22-én aztán egy óriási nagy testvéri összeborulás volt, de már ki se futottunk az esztendőből, az esztendő utolsó napjaiban már kezdődött az ordítozás, hogy magyar vért akarunk inni, és majd március 19-én, aki a kollégák vezették Marosvásárhelyre le, a szeretett tökéletes megnyilvánulása gyanánt a magyarvárő egymást össze-vissza patyoló embereket. Testvéreim, ez így van, és ezek a durva példák, hiába, nem is akarom megkerülni, és ez nem politizálás, hanem igenis csak figyelmeztetés arra, hogy ne hazudozzunk. Annak idején ugye Gandhi mondotta, hogy ha olvasom a Szentírást, akkor szívem szerint erősen szeretnék keresztény lenni. De hogyha a keresztények életvitelét nézem, akkor inkább maradok, indulok. Hát valahogy így vagyunk mi magunk is. Az Úr Jézus Krisztus persze nem azért mondott, és nem azért távol legyen, nem azért hallottuk ezt a mai igét, hogy na most akkor elkezdjünk búcsálódni, hanem pontosan azért, hogy lássuk, mi a megoldás, hogy ki az életünk megoldatlanságának a megoldója. Jézus arra mutat rá, hogy beteg a gondolkodások, beteg az egész élet, ő egészszé akar tenni. Ezt másképpen ugye üdvösségnek is mondhatjuk. A németben ugye éppen jól lehetne, mert a Heil és az Heil, az egyfó, az egész, az az üdvösséget is jelenti, csak egy betűcske választja, különbözteti meg egymástól. Jó, a Heil egész, egészséges, és a más, és az üdvösséges. De Jézus így akar bennünket meggyógyítani, arra figyelmeztet, ne takargassuk a magunk bűneit, ne takargassuk a magunk dolgát, hanem tanuljunk sokszor megkeresztelt pogányként viselkedés helyett, egy pogány asszony példájából, mert aki hisz, azt Krisztus üdvözíti. Ezért imádkozzunk, hogy a mi életünkben is megvalósulhasson. Amen.
Keressük ki a 226. énekünket, ami egyben az úrvacsorára való készülés éneke is. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, az első és második versét énekeljük, és úgy készüljünk az úrvacsorára.
Thank you.
Szeretteim, hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, amiképpen ezt elénkbe adja Pál apostol az első korintusi levél 11. részében a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adott, és megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. Hozzáteszi az apostol, ki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. A magunk megvizsgálása bűnbánatban történik. Gyertek, hagyjuk meg a fejünket, és csendesedjünk el az élő Isten előtt eképpen. Urunk Istenünk, elédbe állunk most, és megköszönjük azt az ígét, amelyik tükröt tartott elénk, és leleplezett. Nem az általunk kreált tükrökről van szó, amelyik mindig jobb képet mutat, és amelyik sosem mondja azt, hogy hol vannak igazán a problémák és bajok. Köszönjük, hogy az ige tüköre az más, abban valódi arcunkat láthatjuk. És köszönjük mindjárt mellé az evangéliumot, amelyik meg is mutatja az irányt, az utat, hogy elédbe álljunk és valljuk meg a mi nyomorúságainkat, melyeket elkövettünk gondolatainkban, amelyek mint kis mérges magok várják, hogy elvettessenek és aztán kikeljenek. Tisztíts meg a szívünket és a gondolatainkat. És aztán, amelyeket már elvetettünk, számolatlanul szórva, szavainkat meggondolatlanul bántó módon, ezekért különösen bocsánatot kérünk, önálló utukat érik már valahol, te szent lelked az, amelyik meg tudja állítani, amelyik meg tud bennünket szabadítani ettől. És nem jó döntéseket is hoztunk, és azt hittük, hogy az helyes, vagy éppen tudtuk, hogy nem helyes, de megcselekedtük. És elődbe hozzuk, mint terheket, batyukat, és letesszük most. És elődbe hozzuk azt, amit nem követtünk el, és mégis a mulasztásainkat halmozódtak. Mégis ott vannak, mint tertétel. Hadd könyörögjünk ezekért is, hogy nem mulasszuk el, amit meg kell tennünk, hogy ott legyünk, és időben tegyük, amit tennünk kell, és oda nyúljunk, és időben szóljunk, időben menjünk el, időben tegyük meg fele barátért, önmagunkért, te neved dicsőségéért. Mindezekért kérjük a te bocsánatodat, mennyei édesatyánk, és ezt most együtt is, hogy kérjük tőled közösen, imádkozva eképpen: könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, bűnbánat tartásunk után megvalljuk a mi hitünket is, elmondva keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen: hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Én nem kételkedem bűnbánatban és hitvallástételünkben, de Anyaszent Egyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek fel, melyre hallható szóval és lelkiismeretesen válaszoljunk. Az első kérdés, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk, ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, akik magunkat előkészítettük szent jegyekkel való éléssel, szokott rendben járuljanak az úrasztalához. A kenyér osztása szolgáló testvéremnek a szolgálata lesz, én pedig a teológus testvérünkkel a bort osszuk, most már ezt a rendet fogjuk mindig tartani. Azt mondja, hogy tehát a 440. jel, lássuk az Úr keresztjét. Szeretteim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus úriszent vacsorát, így éltek vele az apostolok, első keresztények, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába térne, hagy kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk először is rimaszombati Kazai Leánosnak a szavaival. Esedezem, Uram, a te kegyelmes orcád előtt, tegyed, hogy a vendégség által a kegyelem éljen én bennem olyan életet, és munkálkodjék olyan cselekedeteket, amelyek által a világ szeretete írtassék ki szívemből, a te nyughatatlan szeretetet pedig oltassék be mélyen lelkembe. Hadd forrasszam be e vendégség által, forrasztassam be e vendégség által Krisztusnak titkos testébe, hogy eképpen az ő halála legyen az én halálom, az ő feltámadása az én feltámadásom. Urunk Istenünk, hogy kérjünk téged arra, hogy mindazt, amit ma kaptunk, és minden módon megtapasztaltunk, átéltünk, átjárt bennünket, szívünket, testünket, lelkünket, te igét, kegyelmes jelenléted. Ez ne olyan legyen, mint a múló pillanat, hogy belenéztünk, és aztán már el is felejtettük, hanem elviessük magunkkal. Áldott magvetésként ott legyen a szívünkbe, forgassuk azt a jövő héten is. Kapjunk általa termékeny gondolatokat, indítatásokat. És hagyj könyörögjünk most, édesatyánk, a jövő hétnek a feladatért, munkáért, találkozásaiért. Különösképpen könyörgünk a megszomorodott szívűekért, a gyászolókért, akik megtapasztalták a veszteséget, az egyetlennek az elvesztését, tapasztalják meg a megnyerését és az egyetlen kegyelemnek, amely te nálad van. Eléd bevisszük az intézményeinket, imádkozunk az óvodáért, az iskoláért, az ott munkálkodó tanárokért, a szülőkért, a családokért, különösképpen könyörgünk, édesatyánk, és könyörgünk azért, hogy ott olyan magvetés történjen, ami valóban maradandó. Légy velünk a hétnek minden napjában, hogy a te dicsőségedre szólhassunk, de cselekedhessünk, dolgozhassunk, pihenésünkben is légy ott, áldj meg bennünket, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, aki itt tanított bennünket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, hirdetéseket hallgassuk meg. Mindenek előtt szeretettel köszöntöm az ige hirdető testvérünket, Pásztori Kupán István nagytiszteltő urat és kedves hitvesét, aki itt ül közöttünk, régi ismerősök, és azt mondom, példaképnek is mondhatom őket, és nagyon örülök, amikor eljönnek hozzánk és szolgálnak, úgyhogy azt gondolom, hogy most pekje van, a legközelebb is meghívjuk. Tehát szeretném mondani, hogy ma délután, ma ajtó nyitó van? Nem, benne maradt, ugye az múltkor volt. Kisifi, nagyifi van, igen, hétfőn az énekkar, viszont kedden a megszokott alkalom után presbiteri gyűlés van. Ne feledkezzünk el róla, a kijáratnál írjuk majd alá az ívet. Nyugdíjas biblióra van szerdán, és női világima nap, úgyhogy Violát megkérem, hogy legyen szíves, akkor mondja el ennek a menetrendjét.
Minden év március első hetében ünnepeljük a Nők Világ Ima napját, amit most már kiterjesztettek, mert nagyon sokszor házaspárok jönnek, úgyhogy a férfi testvérek is csatlakozhatnak a programhoz, tehát Világ Ima napnak nevezik ezt az alkalmat. Senki ne ijedjen meg attól, hogy imanap a neve az alkalomnak, aki esetleg otthon csendességben szeret egyedül imádkozni, mert nem arról szól, hogy akkor most az együttlét azzal telik, hogy így mindenki egyénileg vagy hangosan kell, hogy imádkozzon. A menete úgy van egy ilyen alkalomnak, hogy az alkalom elején van egy vetítés. Idén egyiptomi keresztjén asszonyok állították össze az imanap programját, úgyhogy ez azt hiszem nagyon izgalmas téma megismerni napjainkban az Egyiptomban élő keresztjéneknek a helyzetét, az ő bemutatkozásuk alapján, tehát lesz az elején egy vetítés, és van egy vezérfonal, aminek a segítségével végül is ilyen kötött imádságokat olvasnak fel a erre vállalkozó testvérek, és igei tanítással szolgál közöttünk dr. Pásztor Jánosné Judit néni, aki már évek óta eljön erre az alkalomra, és nagy élmény mindannyiunknak az ő bizonyságtétele. És aztán egy kis teázás és sütemény fogyasztás mellett még beszélgethetünk, és erre az alkalomra meghívtuk az evangélikus testvéreinket is, ugyanis az is hagyomány, hogy egyik évben az evangélikus gyülekezeti teremben, a másik évben nálunk van, most idén éppen nálunk lesz, úgyhogy szeretnék buzdítani mindenkit, hogy mint jó házigazdához méltóan szép számmal vegyünk részt ezen az alkalmon. Aki még nem kapott tőlem múlt héten meghívót, akkor a kijáratnál vegyelt mindenképpen a meghívót, és még szeretném elmondani így kertcsinálónak, hogy ennek az imanapnak a címe Éltető forrás a pusztában, és egy igét szeretnék olvasni. A pusztát bővízű tóvá változtatom, és a szomjú földet vizek forrásává. Minden szomjazót szeretettel várunk erre az alkalomra. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Konfirmáció lett a csütörtök reggel bibliaóra természetesen meg van tartva. A pénteki napra hívom fel a figyelmet. Az Ádám kör Aszódi Gézáéknál lesz a Kócsag utcában, tehát férfi testvéreket kérjük. Oda nem szoktunk hölgyeket hívni. Most forrátom a női ima nap, az így férfiasodik, de azért mi még tartjuk magunkat. A szombaton a 10.30-as hittanórát fontosnak tartom, és aki esetleg föl tudja nagyon jól használni, akár hogy közben leadja gyermeket Angélának, és utána még elintézheti ügyeit meg a piacot. A mai istentiszteleten Pirót Béla testvérünk olvasta az ígét. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten utolsó útjára kísértük ki Tóth Sándort 69 éves korában. Ravatala felett az evangéliumot a 39. Zsoltár 5. és 10. verse alapján hirdettük. Jelensd meg, Uram, az én végemet és napjaim mértékét, hogy mennyi az, hagy tudjam, hogy milyen múlandó vagyok. Most azért mit reméljek, ó Uram, te benned van bizodalmam. A gyülekezet imádságos szeretetében ajánlom a gyászolókat, lehet a imádságainkban mindig, minden héten külön a gyászolókért is könyörögni. Házasságot kötöttek az elmúlt héten Karap Ágnes és Kopasz Imre, ez ökumenikus esküvő volt a Szent Lipótban. És itt a mi templomunkban pedig Gényi Etelka és Roberto Michelak kötöttek házasságot. Isten áldja meg az ő közös életüket, és akkor átadom Gondok úrnak a hirdetést.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm azokat, akik először jelentek meg közöttünk, és egyből mondom, hogy vigyenek magukkal hírlevelet, akkor abban egy kicsit közelebbről ismerhetik meg a gyülekezet életét, illetve az iratterjesztésben a gyülekezet történetét bemutató kötetet is megismerhetik. A héten több jelenlevő is részt vett a Halacska óvoda szülői báján. Köszönöm szépen a részvételt és különösen a munkát a óvoda munkatársainak, amivel ezt előkészítették és a jó hangulatot megvalósították. A iskolák ügyében fontos, iskola és óvoda ügyben is, hogy adjuk le a jelentkezési lapokat. Hát az iskolában már nem sok idő van, március 10-ig lehet jelentkezési lapot leadni. Jelenleg ott tartunk, hogy van 120 jelentkezünk a 75 helyre, tehát ennek figyelembevételével készítjük elő a jelentkezéseket. A óvodánál még van egy kicsi idő, ott április közepéig lehet jelentkezni. Fontos viszont az is, hogy nem csak a mi iskolánkban, hanem a kerület minden iskolájában tartunk hitoktatást, és most következik az a szezon, amikor a tájékoztatók elhangzanak az iskolába, már ha elhangzanak, ezért fontos, hogy a szülők, nagyszülők figyeljenek oda rá, hogy megfelelő osztályokba jelentkezzenek tehát az első és ötödik, illetve nyolcadik osztályokba, illetve hát a többinél, akik már tavaly jelentkeztek, ez automatikusan folytatódik, de ilyenkor lehet váltani, esetleg ha elfeledkeztek róla az előző körben. Tehát ez nagyon, nagyon fontos, a tavalyi évben ez elég jól sikerült, az idén is figyeljünk oda, ne feledkezzünk el róla, mert van olyan, hogy néha az iskolákban elfelejtik véletlenül odaadni a jelentkezési lapokat, és akkor saját erőforrásból kell ezt megoldani. A új házi kör, az most már nem is annyira új, mert már többedik alkalommal tartjuk, tehát az is szerdán este van, majd gondolom Viola és Vanda egyeztetnek az időbeosztásról. Egy másik fontos témakör, ami szintén mostanában indul, az az 1%-os kampány. Ebben fontos, hogy a közegyházunkat támogassuk, hiszen abból közösségi célok kerülnek megerősítésre, illetve a gyülekezetünk alapítványát, ami nagyon fontos, hiszen például a gyülekezeti tábort vagy hittantáborokat is abból tudjuk támogatni. A kijáratnál egy minta nyomtatvány található, amiben csak be kell írni néhány adatot, és akár úgy egy az egybe is beadható. És végül, de nem utolsó sorban fontos, hogy a paniti testvéreink május 30-i, június 1-i hétvégén jönnek, körülbelül 50-es létszámmal hozzánk, és mi már jó gazda módjára kezdünk szervezkedni, Szalontai Károly testvéremnél lehet jelentkezni szállásadónak, hogy ki hány fővel milyen létszámot tud fogadni, illetve hogy akiknek már megvan a kapcsolatuk, akkor megmondják, hogy milyen családot szeretnének vendégül látni. És ha jól látom, még ott van valami szemüveg egy szürke tokba, és a hozzátartozó rongyocskával az irodában, ott át lehet venni, akinek hiányzik a szemüvege. Köszönöm szépen.
És a végén nagyon fontos, ugye egyel ugrasztottuk a vesperát, mert egyik énekesünknek diploma volt, diplomahangversenye, tehát most szombaton este 6-kor lesz a vespera. Ez a bizonyos szemüveg, ezt valaki kereste, ez egy elég finom tok és egy elég drága szemüveg, tehát nem az a olvasó dolog, hogyha ezen hallott valaki, akkor az jöjjön, mert szerintem keresheti folyamatosan, és akkor közben kikeressük a 446. dicséretünket, megjegyzem, hogy most már este nem merek kimenni egyedül az utcára, mert föláborodott anyukák fognak vadászni rám, mert 120 jelentkező 75 helyre az igen súlyos helyzet. Na, kicsit túl szaladtunk, ugye van néha ilyen is, ugye van is probléma, meg a nincs is. Hát reméljük, hogy azért inkább a van irányába. Tehát 446-os, Uram, bocsássad el. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Amen.